Dicsértessék a Jézus Krisztus, a Mári Rádióban a pénteki hittanórát hallják, kedves hallgatóink. Évről évre megrendezésre kerül január végén Egerben az Országos Lelkipásztori Napok című rendezvény, amelyben különféle témákban különféle neves előadók beszélnek a jelenlevő papoknak, lelkipásztori munkatársaknak, gondolunk végig közösen különféle témákat. És ezekből az anyagokból időnként a Mári Rádióba is bekerül egy-egy előadás, egy-egy szentmisének a prédikációja, különösen amikor a hittanórában nem tudok jelen lenni személyesen is. Mai napon is az a helyzet, hogy egy váratlan temetés miatt el kellett mennem, el kellett indulnom, így a mai hittanórában a januári lelkipásztori napokról Varga László püspökatyának és Székely János püspökatyának egy-egy szentmisében elmondott homiliáját, szentbeszédét hallgathatjuk meg a hittanóra keretében. Gondoljuk végig azokat, amiket a püspökatyák mondanak, az adott evangéliumhoz kapcsolódik, illetve az adott naphoz kapcsolódik, tehát nem a mai időszakból valók a szentmisének a szövegei, de a prédikáció nem annyira magához a szentmiséhez, hanem a napoknak, a programnak a témájához kapcsolódik, kötődik, és ezért érdemes ezeket végighallgatni, ezért érdemes ezeket meghallgatni. Köszönöm a figyelmüket, hallgassák szeretettel a két püspökatyának az elmélkedését, a szentmisében mondott homíliáját.
Boszkó Szent János emléknapján két dologról szeretnék néhány gondolatot megfogalmazni. Az egyik az evangelizáció, a másik pedig a szegények. A kettő számomra szorosan összetartozik. Hatodik Pál pápa szerint az egyház az evangelizációért van, nem önmagáért. Jézus azért hozta létre ezt a társaságot, ezt a közösséget, hogy az Isten országának örömhírét elvigye egészen a világ végéig. Az az egyház, amelyik önmagáért van, önmagában tetszeleg, önmagát védi, nem akar evangelizálni. Vagyis cserben hagyja a világot. Cserben hagyja azokat, akikhez a küldetése szól. Nem lehet eleget beszélni az evangelizációról, mert még mindig nem szíve közepe, vagy nem életünknek nem szíve közepe, lelkipásztori szolgálatunknak sem szíve közepe, hanem csak egy fárasztó plusz feladat. Enélkül nem lehet. Az evangelizáció néhány akadályba ütközik. Mi nagyon gyakran és nagyon könnyen ráfogjuk a körülményekre. Régen a kommunistákra, a diktatúrára, ma a multikra, a liberálisokra, és még sorolhatnám, hogy kikre hivatkozunk, hogy miért nem lehet. De az akadály bennünk van, nem a világban. Ez a világ sóvárogva várja Istent és az ő szeretetének az evangéliumát. És ha nem kapja meg az egyháztól, akkor bóvlit fog keresni. Megkeresi az Isten utánzatokat, a bálványokat, és beleszédül azokba a szektákba, csoportokba, amelyek utánzatot készítenek. Hol tartunk az evangelizációban? Hogyan akarjuk továbbadni Isten örömhírét és evangéliumát? Evangelizálni csak azt tud, akinek a szívét betölti az örömhír. Lángra lobbantani másokat, ahogyan Boszkó Szent János tette, csak azt tud, aki lángol, aki ég a Szentlélek tüzével. És ez a tűz ott van mindenkiben. Vannak dolgok, amelyek ezt a tüzet lelohasztják. Vannak dolgok, amelyek ezt a tüzet, a Szentlélek tüzét akadályozzák, hogy lángra lobbanjon. Isten igéje az olaj a tűzre. Ha valaki naponta szívleli Isten igéjét, akkor az izzani fog benne, lángolni. De a gonosz állandóan résen van, és kitépi a szívünkből Isten igéjét. Rengeteg prédikációt, rengeteg lelki gyakorlatot, konferenciát hallgattatok már meg, talán minden nap voltatok misén, és hallgattátok Isten igéjét. Mi marad meg belőle? Mise végére emlékszünk arra, hogy mi volt az evangélium, vagy az olvasmány, és foglalkozunk vele. Elég sikeres munkát végez, úgy tűnik a gonosz, amikor kitépi a szívünkből Isten igéjét. Nem akarja, hogy lángra lobbantson bennünket. A pillanatnak élés, az üldözésektől való félelem, és itt most nem a vértanúságra gondolok elsősorban, hanem arra, hogy a saját háza népe lesz az ember ellensége. A saját egyháza fog szembefordulni vele. Erről sokat mesélhetne Boszkó Szent János, hogy hogyan akadályozták azt a munkát, amit ő az evangelizáció nyomán a szegényekért végzett. A gazdagság, a hatalomvágy, a hamis biztonságkeresés, amelyet furcsa módon Jézus azt mondta, hogy nehéz bejutni Isten országába a gazdagnak. Mi pedig századokon át jutalmaztuk a gazdagságot, és kötődtünk, és kötődünk a hatalomhoz és a pénzhez. Az evangelizációhoz nem pénz kell elsősorban, hanem a Szentlélek tüze, aki ott lobog bennünk, és aztán minden megadatik hozzá. Csak kell, hogy a szívünk közepébe kerüljön, hogy felelős vagyok ezért a világért, hogy meghallja-e az örömhírt, hogy eljut-e hozzá Isten országának igazsága, békéje és öröme. És ha a környezetemnek nem adom át, akkor bárkire rákenem, csak fölmentettem magam. Én vagyok a felelős. Szegények mindig lesznek veletek. Boszkó Szent János összegyűjtötte az utca gyerekeket, a szegényeket. A helyzet ma sem jobb, sőt, lehet, hogy sokkal rosszabb. Már ami a szegénységet illeti, a szociális igazságtalanságok, hogy egy egészen szűk réteg birtokolja a világ javainak a 90%-át. Rengetegen halnak meg szegénység következtében. Miért félünk odafordulni a szegényekhez? És itt a környezetünkben lévő szegényekre gondolok. Miért zárjuk be a szívünket? Miért nem nyitunk feléjük? Üresek a templomaink, vagy nagyon elfogynak azok, akik templomba járnak. De még mindig vannak a környezetünkben olyanok, akik nálunk szegényebbek. Miért nem őhozzájuk mérjük magunkat? Mindig a hatalmasokhoz, a gazdagokhoz, a csillogókhoz, a sztárokhoz, a különlegesekhez mérik magukat a keresztények is. A szívükben ott van, hogy olyan szeretnék lenni én is. Miközben érvényben van Jézus szava, amit egy nekedek közül tettetek, vagy nem tettetek, azt nekem tettétek, vagy nem tettétek. Sokféle módon lehet találkozni az élő Krisztussal. Mi nagyon szeretjük az ima csendjét, a szentségimádást, a szemlélődést, a liturgiát, és valóban létrejön a találkozás és az egyesülés. De Krisztusnak van egy másik arca, a szegényeké, a sérülteké, a szenvedőké, a betegeké, a nélkülözőké. Akkor hiteles az Isten dicsőítésünk, imádásunk, ha megnyílik a szemünk és fölfedezzük Krisztust a szegényben, a másikban, a szenvedőben. Nem mi tesszük oda, Jézus döntött így. Ő egyesült velük, egy lett velük, magára vette a szenvedéseiket, a szükségleteiket, a hiányosságukat, és annyit mond, hogy szomjazom. Tőlünk szomjazza a szeretetet, tőlünk szomjazza a hitet, tőlünk szomjazza a reményt, a derűt, a jóságot, és ez mind ott van bennetek, ott van bennünk. Miért nem visszük el? Miért nem adjuk át? Szembesülnünk kell a félelmeinkkel, a kényelem szeretetünkkel, a komforthoz való kényszeres ragaszkodásainkkal, ragaszkodásainkhoz, mind-mind akadályok. És ami szintén akadály, az ítélet és az előítélet. Amikor Jézus a názáreti zsinagógában kinyitotta a tekercset, fölolvasta Izaiás proféciáját, és elkezdett beszélni, mindenki ámulatba esett. És aztán megszólalt valaki, nem József fia ez. Nem Mária, József fia, a testvérei ítélnek közöttünk, a nővérei. Ő tudta, hogy ki ez az ember, és már is vége volt az ámulatnak. Mert ők emlékeztek, hogy hogy is született ez az ember, ki is ennek az apja, stb. Stb. És az előítélet megakadályozta, hogy Jézus csodát tegyen, és átadja a tanítást az ottaniaknak. Kíméletlenül nagy gát és akadály a szívünkben, az evangelizációban is az előítélet és az ítélet. Mi tudjuk, hogy kik ezek az emberek, akik a templomon kívül vannak, vagy éppen a templomon belül, és ragaszkodunk az ítéleteinkhez. Ragaszkodunk az előítéleteinkhez, és csodálkozunk, hogy az emberek bezárják a szívüket, és nem hallgatnak ránk. Lehet, hogy meghallgatnak bennünket, mert nem tudnak elmenni, de hogy nem hallgatnak ránk, az biztos. És az ítéleteink, illetve fordítva is igaz, a felénk áradó ítélet és előítélet. Hányan és hányan vannak a templomban járók között, akik tudják, hogy ki ez a pap, tudják, hogy ki ez a püspök, és már le is húzták a rolót. Mondhat, amit akar, mert ők ismernek bennünket. És az ítélet és előítélet megakadályozza az evangélium, az örömhír továbbadását. Szükségünk van bűnbánatra és megtérésre ahhoz, hogy az evangelizáció műve tovább terjedjen, és hogy elmerjünk indulni a szegény Krisztus felé. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Könnyű kedvesnek lenni, mikor az embert nem bántja semmi. Könnyű szeretni azokat, akikkel nem foglalkozunk sokat.
Az a néhány ember, akiket győznünk kell türelemmel, de azok a nehéz napok, amikor olyan ideges éhes vagyok. Hú, az a néhány lélek, akikkel közös lakásban élek. Az iskola vagy a munkahely, naponta szívig megtelünk hely. Isten szent lelke, szállj rám!
Kedves paptestvérek, kedves nővérek, kedves testvérek, ha csak a ruhája szegélyét érintem is, meggyógyulok. Krisztusból erő áradt. Benne az élő Isten öltött testet jött közénk. Belőle a teremtő Isten forrása ereje áradt. A szentségekben ehhez a forráshoz jövünk. Ezt érintjük meg, és engedjük, hogy megérintsen, átjárjon minket. A nyugati kultúránk leginkább attól haldoklik, attól beteg, hogy nem tudunk már odalépni ehhez a forráshoz. Elvesztettük az utat az élet forrásához, a teremtőhöz. Ettől lesz lassanként a kultúránk sivataggá, élettelenné. Martin Buber mondta, hogy egy kultúra addig él, amíg kapcsolatban marad azzal az éltető titokkal, amely valaha létrehozta. Európa kezdi végleg elutasítani ezt a forrást, és ettől inognak a kultúránk alapjai. Tudunk-e visszatalálni a forráshoz? Haydn-t, a híres zeneszerzőt csodálták, hogy nagyon idős korában is rengeteg gyönyörű darabot alkotott. Áradtak belőle a szebbnél szebb, újabb ötletek, dallamok. És egyszer egy vendége megkérdezte tőle, hogy mi ennek a titka, honnan van benne ennyi inspiráció, ennyi erő. Haydn elgondolkodott, aztán nem mondott semmit. Fölállt, azt mondta a vendégnek, hogy jöjjön velem. És elvitte a lakásának a legsarkába, ahol volt egy kicsi szoba. Benyitottak, a szobában nem volt más, mint egy szék, és vele szemben egy hatalmas nagy kereszt. Haydn azt mondta, hogy ha nagyon el vagyok keseredve, úgy érzem, hogy a lelkem üres, mindig bejövök ebbe a szobába. Ülök itt fél órát, háromnegyed órát, és itt a lelkem mindig megtelik csodálatos dallamokkal. Ez a titka az alkotásaimnak. Ismerjük-e még ezt a forrást? Tudjuk-e oda vezetni a gyerekeket? Tudjuk-e ezt a forrást beengedni a családjainkba? Gyerekkorom egyik legalapvetőbb élménye az otthoni esti imák. Amikor mindig azt éreztem, hogy mintha egy mennyei kéz fölemelné a családunkat a magasba. Minden napi gondon, nehézségen túl. Szinte lehetett látni, ahogy a szüleim arca kisimul, megváltozik, más szemmel látják egymást, a világot. Tudjuk ehhez a forráshoz odavinni a fiataljainkat, gyerekeinket. Egy nővér mesélte, hogy szinte minden hittanúra elején bemennek az egyházi iskola kicsi kápolnájába. Ezzel indul minden hittanúra. 3-4 percig ott vannak, utána mennek, hogy kezdjék a tanulást. És legtöbbször a gyerekeket megkérdezi, hogy mi volt a legjobb a hittanórán. És akkor is, ha millió remek dologgal volt tele a hittanóra, énekekkel, vetélkedőkkel, történetekkel, a legtöbb gyerek mindig azt mondja, hogy a legjobb az ima volt az elején. Ismerjük-e az utat ehhez a titokhoz? Tudunk-e újra és újra odalépni? Ez a titok tartja elevenen a házasságokat. A titok, amely a házasság szentségén keresztül hat. Budapesten egyszer egy általam nagyon jól ismert, szeretett házaspárból a férfi telefonált, mondta kétségbeesve, hogy válnak. Nagyon megrendített, aznap este nem volt semmi dolgom, gondoltam, fölszaladok hozzájuk. Kopogtattam, meglepődtek, de örömmel fogadtak. Leültünk, imádkoztunk, és aztán azt mondtam nekik, hogy kezdjük azzal a beszélgetést, hogy mind a ketten mondják el, mi az, amit a másiknak nagyon őszintén köszönnek, amiért hálásak neki, amit általa megkaptak, ami nélküle az életükből teljesen hiányzott volna. A férfi kezdte el mondani, 5 perc múlva sírt, aztán a felesége is sírt, aztán mondták, hogy nem válnak el. Ez a titokzatos forrás tartja életben a házasságokat. Meg kell érinteni Jézus ruháját. Talán ezért is hívjuk a gyerekeket közel az oltárhoz, minisztránsnak, hogy érintsék Jézus közelségét, Krisztus megérinthesse őket. Egyik atya mesélte, hogy hónapok óta érezte már fiatalon, hogy az Úristen kopogtat, zörget, de nagyon nehezen mondott igent. És egyik este aztán hosszas vívódás után végül is kimondta egész szívével azt, hogy beengedi az életébe Krisztust, odaad neki mindent. Eldöntötte, hogy a hívásra igent mond. És azt mondta, hogy egész éjszaka utána nem bírt aludni egy percet sem. Annyira boldog volt. Dobogott a szíve. Engedte, hogy az Isten megérintse. Ettől válik az életünk valóban elevenné. Ő azért jött, hogy életünk legyen, és bőségben legyen. A szentségekben Krisztus ereje árad. A keresztségben mi is halljuk az Atya hangját. Te vagy az én szerelmes fiam. Te vagy az én kedves lányom. Az ő vére tisztít meg minket. A bérmálásban minket is megvigasztal a szelíd, szellő suhogása, mint illést. Tudjuk-e megérinteni Krisztus ruháját? Egy püspököt egyszer egy sérültek intézetébe hívtak bérmálásra. És a káplánnal beszélte meg a részleteket, mondta a káplán, hogy nem lehet hosszú a prédikáció, maximum 3 perc. A gyerekek úgyse fognak tudni figyelni, úgyse fognak belőle semmit megjegyezni vagy megérteni. A püspök rengeteget töprengett azon, hogy mit is mondjon. Ott lesznek a sérő gyerekek szülei, ott lesznek a gondozók. Mit lehet mondani 3 percben? Minden bonyolult szót el kell felejtenie. Történetet nem mondhat, úgyse tudnák követni. Azt mondta, hogy ez lett az élete legrövidebb, de egyben leghosszabb prédikációja is, mert a leghosszabban erre készült. Eljött a bérmálás napja, ott voltak a sérő gyerekek ünneplőben, a szüleik, testvéreik, a gondozók. És a prédikáció valahogyan így hangzott: kedves gyerekek, a mama, a papa és a testvéreitek is nagyon szeretnek titeket, és a nénik is nagyon szeretnek titeket. Ilyenkor megsimogatják a hajatokat, és az arcotokat, ahogy én ezt most Rudival és Anitával teszem. A bérmáláskor az Isten simogat meg titeket, mert ő is szeret titeket. Amikor a szent olajjal megkenem a homlokotokat, akkor a jó Isten simogat meg titeket. Ennyi volt a prédikáció, elkezdődött a bérmálás. A püspök odaért egy kisfiúhoz, akit az édesanyja nagy nehezen tartott, a kezében próbálta lefogni a kapálódzó mozdulatait. És ahogyan a kisfiú homlokára rajzolta a szent olajjal a keresztet, a kisfiúnak elhúzódott a szája, talán mosolyogni akart, csak ezt az egy szót mondta ki, simogat. A szájából kicsordult a nyál, az édesanyja elővette a zsebkendőjét, letörölte, aztán ugyanazzal a mozdulattal a könnyeit is. Azt nem kellett volna, egy sérő gyermek édesanyjának a könnyei szebb díszek az oltár mereszt, mint a püspök kereszt gyémántjai. És a püspök még azt írta, nagyon sok nagy beszédet tartott, konferenciákon, lelki gyakorlatokon sokszor megtapsolták, de egyik beszéde hatásának sem örült ennyire, mint a sérő gyerek egyetlen szavának simogat. És aztán még hozzátette, talán sokan azt gondolhatják, hogy kicsit túl leegyszerűsítette a bérmálás szentségének a teológiáját a simogatás képével. De ha jobban meggondoljuk, ez az isteni simogatás végigmegy az egész emberi történelmen. Ezt érezhette Ádám, amikor a bukása után az Úristen hívogatta. Ezt érezte a kétségbe esett Illés, a szelíd szellő suhogásában, a tékozló fiú az atyakarjaiban, a vak, akinek a szemét Krisztus megérintette. Simogatja Isten ezt a megsebzett világot. Különben nem is sok okunk lenne az örömre. Tudjuk-e megérinteni Krisztus ruháját, befogadni azt az erőt, amely belőle árad?
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Fülöp Ákos atyával.